A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádságos táblákat helyeztek el a tihanyi barátlakások felé vezető úton. A vallásturisztikai célpontok üzenetet hordoznak, gondolatokat ébresztenek, fogalmazott Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, vallásturizmusért felelős miniszteri biztos. Mint mondta, a lelki tartalmat kívánták visszacsempészni azzal, hogy kihelyezték az új táblákat a barátlakások felé vezető ösvényen. Tihany kiemelt célpontja a vallásturizmusnak és jó példája a keleti és nyugati kereszténység együttműködésének, tette hozzá. A beruházás részeként 3,5 millió forintból új imádságos táblákat állítottak fel az út mentén, padokat és a Bakonybéli Bencés közösség által készített feszületet helyeztek el a barlanglakás belsejében. Magyarországnak nemzeti érdeke Románia mielőbbi schengeni csatlakozása, s a kormány reménykedik abban, hogy ez még hazánk soros Európai Uniós elnöksége alatt megtörténhet, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának meghallgatásán érintette az abból fakadó nehézségeket, hogy Románia még nem tagja a schengeni övezetnek, és úgy vélekedett, hogy a belépéshez Bukarest mára megtett minden szükséges szakmai elégkészítő lépést. Ezt mutatják a szakértői brüsszeli vélemények, és ezt támasztja alá az is, hogy egy kivételével minden Európai Uniós tagország a támogatásáról biztosította Romániát, mondta Szijjártó Péter. Magyarország meg tudja csinálni címmel a kormány mától nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitikáról. A 11 kérdés tartalmazó ívek postázása a mai napon indul, olvasható a kormány honlapján. A közlemény szerint a konzultáció célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az őszi lombhullás kapcsán a téli álomra húzódó sünök védelmére hívta fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a lombhalmokat és rőzserakásokat ilyenkor csak óvatosan szabad megbolygatni az emlősök érdekében. Közleményükben azt írták, hogy a kertek, parkok rendezése során összegerebjézett, ideiglenes levél és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amely téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az előzetes adatok szerint a 42.312 jogosult hetedikes lány közül 34.155-nek a szülője kérte a térítésmentes humán papilloma vírus HPV elleni védőoltást a 2024-25-ös iskolai kampányoltás keretében, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Vásári Tamás Kossuth Díaz zongora művész karmester a Gondos Óra program 700.000. Felhasználója. Megvan a 700.000. Felhasználója a Gondos Órának. A Kossuth Díaz zongora művész karmester Vásári Tamás is beszerzett magának egyet. Ezzel a 65 év felettiek számára ingyenes eszköz felhasználói száma mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen jelen volt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is. Centenáriumi gálakoncertet rendez a Zeneakadémián a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Bogányi Gergely, Moldocki Gábor, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Víg Andrea is közreműködik a 100 éves Magyar Gyermekorvosok Társasága által rendezett gálakoncerten október 30-án a Zeneakadémia nagytermében. A Magyar Gyermekorvosok Társasága centenáriuma alkalmából a Magyar Gyermekorvosok tiszteletére rendezett hangversenyen a zenei élet kiemelkedő művészei lépnek majd fel, hívták fel a figyelmet a közleményben. Árverésre kerül rövidesen Antoine de Saint-Exupéry a Kisherceg című művének egy gépelt példánya, a szerző számos saját kezű javításával. A könyvkereskedők által irodalmi kincsként emlegetett könyv ára 1,25 millió dollár, vagyis majdnem 500 millió forintnak, fél milliárd forintnak felel meg. Végül a keddi időjárásról. A ködés réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, várhatóan a döntő részük kora estére megszűnik. Néhol szitálás is előfordulhat. Másutt napos idő lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul majd, de a tartósabban felhősködős részeken kissé hűvösebbet mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire. Gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2024. október 29-én kedden a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napon a görögkatolikus egyházban Anasztázia vértanúnő és Ábrám szent életű atya emlékét tisztelik. Nálunk a római katolikus liturgiában ma köznap van. A napkelte és a napnyugta időpontjai pedig a következők. 6 óra 19 perc és 16 óra 25. Most műsorismertetést hallanak, melyet majd egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök, és a napversében Rónai György Közelítő tél című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Rodriguez Szent Alfonzról hallanak. Programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Most már mindent elfelejtettem, nem akarok semmit. Bár úgy kellett fel minden reggel, hogy sem is a rendik meg. Te csak állszod, nem is nézel, meg vagy már, többé nem néz el. És már csak azon gondolkodok végre, mikor kelek fel, hogy csalódottan jöjjek rá, még mindig szeretlek. Ez egy másik dimenzió, és már rég eltemettek. Akkor még a tűz, még mindig a szemedben.
Nem is látom, hogy honnan is kezdtem, a számba nem rágult, hogy kiből ki lettem.
Állj meg, nézz hátra, mi nem vagyunk szentek, de lehetünk mi kettőből
egy. Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát. Szürkébb az ég és mikor nem gondolok rá.
Tudod nagyon jól a végét, de te úgyis belemész, belemész.
Te a tűz, én a jég, de csak veled lehetnék. Nekem nem kéne senki más. Kezem a kezed ezért, hiába nem vagy enyém. Nem látom a szürke fát.
De hogyha valami volt és valaki téged bántott, én mindig ott álltam melletted, engem semmi se gátolt. Kerestél, nem felednél, de nem tudod merre táncolt.
Hó vagy már, a szívem csak érted lángol.
Üres a ház, nem látom a határ. Hiszem én, hogy az a talál, hogy az a talál, hogy az a talál.
Nem kell ide más, ülök a fűben és csak várom a csodát.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szamárköhögésről beszélget dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Valójában milyen betegség a szamárköhögés?
A szamárköhögés egy légúti fertőzés. Az első időszakban egy egyszerű glútos köhögéstől nehéz elkülöníteni. Láz, hőemelkedés, glútos köhögés jelentkezik. A második szakaszban jönnek azok a tünetek, amiről maga a betegség a nevét is kapja. Rohamokban nagyon nehezen oldódóan köhög a pici baba, és akkor a rohamok végén valóban egy szamár köhögésére hasonlító légúti tünettel szűnik meg ez a roham köhögés. De ez csak egy átmeneti állapot, mert ez a köhögés megint jelentkezni fog, megint jelentkezni fog. A veszélyessége ott van, hogy minél kisebb egy baba, minél fiatalabb, annál nagyobb esélye van a légzés leállásra is. Tehát azok az esetek, amikről korábban beszéltünk, ezek a tragikus esetek, azoknál a fiatal babáknál fordultak elő, akiknél ezek a köhögések légzés-leállás formájában jelentkeztek. Nyilvánvalóan ez a fertőző betegség, ez a nagyobb gyerekekre, felnőttekre is veszélyt okoz, azonban minél nagyobb egy gyermek, minél idősebb egy felnőtt, annál kevésbé lesznek jelentősek, illetőleg veszélyesek ezek a tünetek. Nagyon sokszor felnőtt korban úgy esik át egy ember ezen a szamárköhögésen, hogy nem feltétlenül fog sem az illető, sem a felkeresett háziorvos kollega szamárköhögésre gyanakodni, hiszen minél nagyobb egy gyerek, nem jönnek ezek a típusos szamárköhögésszerű tünetek. Ezekben az esetekben a beteg, illetőleg az orvos egy elhúzódó köhögéses tünetet tapasztal.
Minden esetre azt a sípoló hangot elég riasztó lehet hallani, akár gyerek, akár felnőtt az illető.
Ez így van, tehát a második fázisban nagyon jellemzők a tünetek, és ekkor orvoshoz fordulnak. Az én javaslatom az lenne, hogy minél fiatalabb egy gyermek, köhögés esetében mindenképpen keressék fel a házi gyermekorvosokat, házi orvosokat, és akkor a kollega meg fogja vizsgálni a gyermeket, és hogyha gyanú van rá, hogy szamárköhögése van, akkor a megfelelő intézkedéseket meg fogja tenni.
Van ennek szövődménye is egyébként?
Szövődménye lehet elhúzódó köhögés, illetőleg ezen a talajon, ennek a kórokozónak a talaján más kórokozók is okozhatnak tüdőgyulladásos eltéréseket. Tehát egy elhúzódó köhögés esetén mindenképpen javasolt a házi gyermekorvos, házi orvos felkeresését, ami amennyiben egy fiatal csecsemőről, egy-két hónapos csecsemőről van szó, akkor ez fokozottan igaz.
Mindenképpen gyógyszerrel orvosolható, tehát magától nem múlik el.
Nem, semmiképp nem múlik el. Van rá antibiotikum, amivel ez a betegség kezelhető, azonban fontos aláhúzni, hogy tökéletes gyógyulást, 100%-os gyógyulást ez az antibiotikumos kezelés sem feltétlenül fog hozni. Tehát a vörös lámpa vagy a piros fény, amit a szerkesztő asszony az előzőkben említett, fiatal csecsemőknél mindenképpen legyen a szülők fejében, és köhögéses esetekben, elhúzódó köhögéses esetekben keresik fel a házi gyermekorvosokat, háziorvosokat.
Önnek a praxisában milyen előfordulással bírt, vagy bír jelenleg a szamárköhögés?
Szerencsére azt kell mondanom, hogy tipikus tünetekkel, egyértelmű tünetekkel jelentkező csecsemő gyermeket én még nem találtam, azonban az országban volt már erre példa, így ébenen figyelünk ezekre az esetekre.
Megelőzésként mit javasol?
A megelőzésnek két fontos pillére van. Az egyik, mint amiről már korábban is beszéltünk, hogy a két hónapos kortól egészen a általános iskolás korig terjedő kötelező védőoltás. Amennyiben ezeket a védőoltásokat megkapja a gyermek, azt gondolom, hogy minimális az esélye arra, hogy ezt a betegséget elkapja. A másik pedig az, hogy fiatal csecsemőnél, újszülöttnél 1-2-3 hónapos korig figyeljenek arra a kedves rokonok, hogy minél kevésbé látogassák ezeket a babákat. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy nem csak a szamárköhögést, hanem bármiféle egyszerű banális fertőző betegséget el tudunk kerülni akkor, hogyha az újszülött 1-2-3 hetes, 1-2 hónapos babákat minél ritkábban látogatjuk. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, ez azt jelenti, hogy tüsszentéssel, köhögéssel tudjuk a pici babát megfertőzni, ezért nem csak a szamárköhögés, hanem bármiféle más fertőző betegség esetében fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a pici babákat, újszülötteket, 1-2-3 hónapos csecsemőket lehetőség szerint a rokonság minél ritkábban látogassa.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szamárköhögésről beszélgetett dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Mosolygok én is, útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. Úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. De még éljük át ezt az éjszakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál, szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben, holnap minden más lesz tán, holnap minden más lesz, tudom, de ma még a toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út, sokat hibáztam és hazudtam, féltem, hogyha megismersz titokban. Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom. Magamat egyszer lássam tisztán végre, leköltöztetjük a szívünk vidékre. De még éljük át ezt az éjszakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben. Szakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg,
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most a várható időjárásról. Napközben a köd a legtöbb helyen megszűnik, a rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, de maradhatnak tartósan borult tájak, másút jellemzően napos idő lesz. Néhol szitálás előfordulhat, gyenge marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban felhős részeken ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő. És most a legfrissebb mért adatok. Békés Csaba, Budapest 6 fok, Debrecen 4, Győr 6, a Kékesen 10 fok van, Miskolcon 6, Napkoron és Pakson 7, Pécs 11 fok, Sármellék 9, Siófokon 10 fok van, Szegeden, Szolnokon 6 és Szombathelyen 8. És vessünk egy pillantást az időkép hőtérképére is. Sátoraljaújhely 7 fok, Eger 6 és Jászberény 5. A napi melegrekord Kübekházáé. Kübekháza Szegedhez közel fekszik, és 2018-ban, tehát nem is olyan régen, október 29-én 27,1 Celsius fokig kúszott föl a településen a hőmérő higanyszála, míg Széchenyben 1997-ben mínusz 12,5 Celsiusig süllyedt. Ez a két adat tehát a napi meleg, illetve a hideg rekord. Orvos meteorológia. Ma fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Útinform. A Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld kivételével országszerte ködös párás a levegő. Ott lecsökkent a látótávolság, vezessenek óvatosan. És sokfelé dolgoznak az M3-oson a mai napon is, mind Vásárosnamény, mind Budapest felé. Aszfaltoznak Nyíregyháza térségében. A 238-as és a 247-es kilométer között a Budapest felé oldalt lezárták. A Vásárosnemény felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható, és lezárták a főváros felé a Mohos pihenőt is. Egyéb hírek. A 46-os főúton Törökszent Miklós térségében a 8-as kilométernél hídjavítás miatt a félútpályát lezárták. A 33-ason Besenyőtelek déli határában a 99-es és a 101-es kilométer között Rézsűhely reállítása miatt váltakozó irányú a forgalom. És még mindig tart a felújítás a 25-ös főúton Szentdomonkos térségében. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. I'm gonna dance. I want my life to be a Whitney Houston song. I got all good luck and zero fucks. Don't care if I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb, we're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. I'm gonna dance.
Napverse. Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem, a kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom, éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húny szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.
Rónai György közelítő tél című versét Fehér István előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban egyik alapítója és szerkesztője lett az Ezüstkor című folyóiratnak, 45-től a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig pedig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája és felhívásai. Az Úr iránti reménnyel teli bizalma menti meg a vakot. Ferenc pápa beszéde a szkalabriniánusok nagykáptalanjához. A migránsok a reménység tanító mesterei. A baldakin és a katedra oltára a Szent Péter bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A Szent Atya úrangyala imája. Az Úr iránti reménnyel teli bizalma menti meg a vakot. A Szent Péter bazilikában tartott szentmisét követően Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobai ablakában imádkozta a szokásos déli imádságot a téren összedült 10 000-nyi zarándok jelenlétében. A napi evangéliumot magyarázva a vak merész kiáltására, bizakodó hitére és a Jézus nyomába szegődő útjára hívta fel a figyelmet. A mai liturgia Jézusról szól, aki meggyógyít egy embert vakságából. Neve Bartimeus, de a tömeg az úton észre sem veszi őt, mert ezeknek az embereknek nincs szeme, hogy meglássa a vakot, ott hagyják őt, nem vesznek tudomást róla, így nincs sem gyógyító pillantásuk, sem részvéttel teli érzésük. Bartimeus nem lát, de hall és hallatja magát. Nagy hangon kiált, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus pedig meghallja és meglátja őt. Rendelkezésére áll és megkérdi tőle. Mit akarsz? Mit tegyek veled? Ez a kérdés egy vak ember előtt akár provokációnak is tűnhet, valójában ez egy próbatétel. Jézus azt kérdezi Bartimeustól, hogy mit is keres valójában, és milyen szándékkal. Ki neked Dávid fia? Így kezdi az Úr megnyitni a vak szemeit. Vegyük szemügyre a találkozás 3 szempontját, ami aztán párbeszéddé lesz, és ezek a kiáltás, a hit és a járás. Nézzük mindenek előtt Bartimeus kiáltását, ami nem is csak egy segítségkérés. Ez egy önállítás. A vak azt mondja, én létezem, tekintsetek rám. Jézus, én nem látok, te látsz engem? Igen, Jézus látja a kolduló embert, hallja őt, testi szemeivel, de szívének szemeivel is. Magunkra gondolunk mi, amikor elhaladunk egy koldus mellett az utcán. Hányszor nézünk másfelé, hányszor is hagyjuk figyelmen kívül őt, mintha nem is létezne. És mi vajon meghalljuk-e a koldusok kiáltását? Kérdezte a pápa. Ekkor jön egy másik mozzanat, a hit. Mit is mond Jézus? Menj, hited meggyógyított. Bartimeus lát, mert hisz. Krisztus a szemeinek a fénye. Az Úr látja, hogy Bartimeus rátekint. Hogyan nézek én egy koldusra? Semmibe veszem őt? Úgy nézek rá, mint Jézusra? Képes vagyok-e megérteni kérdéseit, segíj kiáltásait? Amikor almizsnát adsz, akkor a koldus szemébe nézel? Megérinted a kezét, hogy érezzed a testét? Kérdezte sorra a Szent Atya. Végül a járás.
Infine il camino.
Bartimeus immár gyógyultan követte Jézust az úton. De mi mindannyian Bartimeus vagyunk, aki belülről vak, aki követi Jézust, ha már egyszer közel ment hozzá. Amikor közel egyszer szegény emberhez, és közel érzed magad hozzá, Jézus az, aki hozzád közeledik, annak a szegénynek a személyében. Kérem, ne essünk tévedésbe. Az alamizsna nem jótékonykodás. Az alamizsnából az kapja a több kegyelmet, aki adja, mert engedi, hogy az Úr szemei tekintsenek rá. Végül a Szent Atya a szűzanyához fordulva kérte, ó Mária, üdvösség hajnala!
Aurora della salvezza!
Őrizd meg utunkat Krisztus világosságában!
Angelus Domini, unciavit Maria!
Az úrangyala imádság után a Szent Atya így folytatta. A mai napon lezártuk a püspöki szinódust. Imádkozzunk azért, hogy mindaz, amit ebben a hónapban tettünk, folytatódjon tovább az egyház javára. Október 22-én volt az 50. évfordulója annak, hogy 6. Pál pápa létrehozta a zsidósággal folytatott vallási kapcsolatok bizottságát, honnan pedig a II. Vatikáni Ökumenikus Zsinat Nostra Aetate nyilatkozatának lesz a 60. évfordulója. Különösen a mostani nagy szenvedések és feszültségek idején buzdítom párbeszédre és békére azokat, akik helyi szinten elköteleződtek benne. Holnap nyílik meg Genfben, folytatta a pápa, a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold fontos nemzetközi konferenciája 75 évvel a genfi egyezmények után. Ez az esemény ébreszte fel a lelkismeretet, hogy a fegyveres konfliktusok során tartsák tiszteletben az egyes személyek és népek életét és méltóságát, valamint a civil struktúrák és az Isten tiszteleti helyek integritását a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően. Szomorú látni, hogy a háborúban bárhol is kórházok és iskolák pusztulnak el. Csatlakozom a mexikói Chiapas állam szeretett San Cristóbal de las Casas templomához, amely a múlt vasárnap meggyilkolt Marcelo Pérez papot gyászolja, aki az evangélium és Isten hűséges népének buzgó szolgája volt. Legyen a béke és a keresztény élet magva az ő áldozata, együtt azokkal a papokkal, akiket a szolgálat iránti hűségükért öltek meg. A pápa közel érzi magát a Fülöp-szigetek lakosságához, amelyet egy nagyon erős ciklon sújtott. Az Úr támogassa ezt a hittel teli népet, kérte a pápa. Végül a Szentatya szeretettel köszöntötte a téren megjelent rómaiakat és zarándokokat.
Saluto voi, romani, pellegrini.
Külön köszöntötte a Rómában működő perui Señor de los Milagros konfraternitását, akiknek megköszönte tanúságtételüket és arra bátorította őket, hogy haladjanak továbbra is a hit útján. Köszöntötte a szardiniai Loiri Porto San Paolo község idős lakosainak egy csoportját, a Cagliari melletti Assemini birmálkozó fiataljait, a piacenzai egészségzarándokait, a Cotrino Szenté ciszterci világ jobb látusait. Ferenc pápa ismételten felhívásra fordult mindenkihez, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, különösen Ukrajna, Palesztina, Izrael, Libanon békéért, és hogy szűnjön meg a háború tova terjedése, ezzel szemben az ember élet tiszteletét helyezik az első helyre. Az első áldozatok a civil lakosság körében vannak. Nap mint nap látjuk ezt. Túl sok az ártatlan áldozat.
Vediamo ogni giorno immagini di bambini massacrati.
Minden nap látunk képeket megölt gyerekekről. Túl sok gyerek. Imádkozzunk a békéért. Végül a Szentatya mindenkinek szép vasárnapot kívánt, kérve ne feledkezzenek meg imádkozni érte. Ferenc pápa beszéde a szkalabriánusok nagy káptalanjához. A migránsok a reménység tanító mesterei. A Szentatya október 28-án hétfőn délelőtt fogadta a szkalabriánusok 16. rendi nagygyűlésének 41 tagját, akik a közelgő jubileum jegyében a Reménység zarándokai címmel tartják Rómában nagykáptalanjukat. Szent Scalabrini keresztelő János a migránsok misszionáriusaként alapította a rendet, és arra tanította őket, hogy gondoskodjanak róluk, tekintsük őket testvéreiknek az egység felé vezető úton. Ferenc pápa beszédében lelkipásztori szolgálatuk krisztusi karitás jellegét hangsúlyozta. Üzenetét Ferenc pápa a migránsok, a lelkipásztori szolgálat és a karitás kulcskifejezéseiben jelölte meg. Először is a migránsok, a reménység tanítómesterei. A pápa maga is migránsok gyermeke, vallotta személyesen. A migránsok abban a reményben kelnek útra, hogy máshol megtalálják mindennapi kenyerüket. Ahogy az 1887-ben született rend alapítója, Szent Scalabrini keresztelő János tanította, és nem adják fel még akkor sem, ha árral szemben haladnak, még akkor sem, ha elzárkózásra és elutasításra találnak. Kitartásukat táplálja a szülőföldjükön hátrahagyott családjuk iránti szeretet is. A velük való törődés sok mindenre megtanítja a szkalabriniánusokat, akik missziós szerzetesként migránsokká lesznek a migránsok között.
Ki migránti, tre migránti.
Így a találkozás, a párbeszéd, az idegen személyében megjelenő Krisztus befogadásának dinamikáján keresztül egyben ülnek velük a szolidaritásban, egyedül Istenre hagyatkozva. Ne felejtsék, hogy az üdvösség története a migránsok, az úton levő népek története, emlékeztette őket a pápa. Éppen ezért vigyék el nekik a reménység lelkipásztori szolgálatát. A migráció ugyan egyfelől megfelelő segítséggel a növekedés alkalma lehet mindenki számára, de másik oldalról, ha azt magányban és elhagyatottságban élik, egzisztenciális elgyökértelenedés drámája lehet, ami egészen a hit elvesztéséig és a reménytelenségig juthat. Az igazságtalanság és erőszak, amin sokaknak keresztül kell haladniuk, néha olyan embertelenek, hogy még a legerősebbeket is sötét reménytelenségbe és beletörődésbe hajszolja. A közelség szilárd lelkipásztori beavatkozására van szükség anyagi, vallási
a livello materiale, religioso
és emberi szinten, hogy támogassák bennük a reményt, és ezzel együtt a belső utakat, amelyek Istenhez vezetnek, a hűséges utitáshoz, aki mindig jelen van a szenvedők mellett. Ne felejtsük el, hogy a migránsokat be kell fogadni, és őket kísérni, segíteni és integrálni kell, kérte a pápa. Ráadásul ma sok országnak szüksége is van migránsokra. Olaszországnak nincs gyereke. Az átlag életkor 46 év. Olaszországnak szüksége van migránsokra, akiket be kell fogadnia, el kell kísérnie, támogatnia és integrálnia. Ezt az igazságot el kell mondanunk, szögezte le a pápa. A harmadik pont, folytatta, a Caritas, a szeretet szolgálat. Az 1900-as jubileum küszöbén Szent Scalabrini keresztelő János mondta: a világ nagy csapások súlya alatt szenved, de ezek a súlyos szavak ma is időszerűek. Ma is útra kelnek sokon a tragikus és igazságtalan egyenlőtlenségek miatt, a földet sújtó pusztító háborúk következtében, amelyhez hozzájárul még a gazdag országok bezárkózása és ellenségeskedése, amelyek azt látják, hogy aki náluk kopogtat, az veszélyt jelent a jólétükre. Így a jólétüket védelmezők érdekei és a túlélésre törekvők küzdelme. Az éhség és az üldöztetés elő menekülő küzdelme között sok ember élet veszett el. Itt is, Olaszországban is ezt látjuk, betette közbe a Szentatya. Ott van az a botrány, hogy almaszüretre északon behoznak migránsokat Közép-Európából, de aztán elküldik őket. A segítségükkel születelnek, majd elmehetnek. Mindez ma történik. A szkalábriánus karizma pedig él az egyházban. Ennek sok fiatal a tanúja, akik a világ különböző országaiból csatlakoznak hozzájuk. Legyenek hálások az Úrnak a hivatásokért. Ha azt szeretnék, hogy a nagykáptalan az életük és küldetésük elmélyítésének és megújításának lehetőségévé váljon, akkor mindenek előtt az eukarisztia előtt végezzenek alázatos és örömteli hálaadást a keresztre feszített Jézus és Mária az elvándorlók anyjának jelenlétében, amire alapítójuk tanította őket. Végül megjegyezte a pápa, hogy rájuk gondolva egy bíborost akart kinevezni közülük, akit már korábban is ki akart nevezni, de ő akkor azt nem akarta. Most azonban engedelmességből megtette. A másfelől pedig van már két szkalabriános bíboros itt Rómában. Vegyétek ezt a nagy megbecsülésem gesztusának, zárta hozzájuk intézett beszédét Ferenc pápa. A baldakin és a katedra oltára a Szent Péter Bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró szentmiséjén 9 hónapig tartó restaurálás után került sor a Szent Péter sírja feletti baldakin ünnepélyes átadására. A főoltár előtt továbbá október 27-től december 8-áig látható lesz Szent Péter ősi széke, amelyről Ferenc pápa a szentmisén mondott homiliájában hangsúlyozta. Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke. Szeplőtelen fogantatás ünnepét követően a széket visszahelyezik berlini bronz trónjára. A Szent Péter bazilika főhajójába lépve a belső tér hatalmas méretének lenyűgöző látványa fogad bennünket. Hirtelen úgy látszik, mintha minden összezsugorodna, másképpen érzékeljük a körülöttünk lévő dolgokat, úgy érezzük, mintha a természet fenséges alkotása előtt lennénk. Az építőművészetnek azonban megvan a maga rendje, amely ebben az esetben tekintetünket azonnal a belső tér két kiemelkedő pontjára irányítja, az egyik a Szent Péter sírja fölötti pápai oltár a baldakinnal, a másik pedig a bazilika apszisában lévő katedraoltár. Mindkét műalkotás szerzője Gian Lorenzo Bernini, az itáliai barokk legjelentősebb mestere, aki ezt a két csúcspontot tudatosan összekapcsolta egymással. Amikor belépünk a bazilikába, azonnal egyértelmű, hogy a bronzból készült monumentális baldakin perspektívikusan, mint egy keretet nyújt az apszisban lévő katedraoltárnak. A kettő között ugyanis szoros összefüggés áll fenn. A pápai oltár az apostol sírja fölött emelkedik, amelyre, mint egy sziklára, Krisztus megígérte, hogy megalapítja egyházát. Szent Péter apostol sírja pedig utal a kezdetekre, vagyis a vértanúk tanúságtételéből született ősegyházra, ezért is nevezik konfesszió oltárnak. A katedra oltár pedig Péter utódainak elsődleges feladatára emlékeztet, ami az evangélium hirdetése és Isten népének tanítása. A baldakint, a tekintély és a dicső hírnév ősi jelét Bernini első építészeti megbízatásaként 1624-ben tervezte. A mű 1633-ban készült el, valószínűleg későbbi vetétársa, a zseniális építész Francesco Borromini mérnöki tehetségének segítségével. A 8. Orbán pápa által rábízott feladat nehézsége, akinek heraldikus, címertani alakjai, a méhek, a baldakin díszítésében számtalan változatban megtalálhatók, mindenek előtt abban állt, hogy Bernini építőművészetének illeszkednie kellett a templom monumentális mértékéhez. Annak érdekében, hogy a baldakin struktúrája ne tűnjön túlságosan nagy terjedelműnek, Bernini a csavarodó, csavaros formájú oszlopok mellett döntött. Alakjuk és díszítésük továbbá az úgynevezett Szent Oszlophoz kapcsolódik, amelyet ma a Szent Péter Bazilika Kincstár Múzeumában őriznek. A Szent Oszlopról, amelyet szőlőfürtök, szőlőindel folyondárjai díszítenek, évszázadok óta azt tartják, hogy tanúja volt Jézus prédikációjának a jeruzsálemi templomban, és amely más hasonló oszlopokkal együtt, amelyek közül néhányat ma is láthatunk az erekék lodzsájában, az ókori bazilikában a Péter sírja feletti 4. századi pergolát, nyitott felfutó növényekkel díszített lugast ékesítette. Bernini zseniális kompozíciója ötvözi a ciborium, a baldakin fölé épített mennyezet, mint szilárd építészeti szerkezet gondolatát a baldakin eredeti jelentésével, amely egy fontos hely vagy alak fölötti díszítő drapériát fejez ki. Bernini a bronz drapériákat közvetlenül az oszlopokhoz kapcsolta, a szerkezetet pálmaágak ikonográfiai motívumai díszítik, amelyeket lendületes angyalfigurák vesznek körül. A barokk architektúra hullámzó vonalai a baldakin tetején lévő aranyföldgömb fölötti keresztnél végződnek, mintha bizonyítani kívánnák az ókori mondást, amelyet a Kártauzi rend jelmondatának választott: Stat crux, dum vulvitor urbis, a kereszt szilárdan áll, amíg a világ forog. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az Isten országa kifejezés, amely az evangéliumokban gyakran előfordul, elsősorban Isten uralmát jelenti. Ezt az uralkodást érthetjük a világra is, de talán helyesebb, ha az emberre és természetesen saját magunkra vonatkoztatjuk. Ezek szerint az Isten országa azt jelenti, hogy ő átveszi belső világunk, lelkünk, egész életünk irányítását, amely bár történhet akár egyik pillanatról a másikra is, de helyesebb folyamatra, növekedésre gondolnunk. Erre utal Jézusnak a mai evangéliumban olvasott két példabeszéde a mustármagról, illetve a kovászról, azaz az élesztőről. Jézus az Isten országáról mond két hasonlatot a mai evangéliumban. Az előző részekben a Jézussal szembeni ellenállás több esetéről számolt be az evangélista, amelyek ezután is folytatódnak majd. Mégis mindennek ellenére az Isten országa növekszik és fejlődik. Kicsiny módon és rejtve kezdődik megvalósulása, mégis láthatóvá válik egy idő után mindenki számára. A szembenállást nem csak Jézus, hanem tanítványa is meg fogják tapasztalni, de ha teljesítik küldetésüket, akkor meg fogják látni az ország növekedését. Az ország elválaszthatatlan Krisztus személyétől, akiben növekszik, és az egyháztól, amelyben megvalósul. Ha közösségben vagyunk Krisztussal és az egyházzal, amelynek legszebb kifejezése a szentáldozás, az eukarisztia vétele, akkor valóban megtapasztalhatjuk, hogy Isten köztünk van.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a Hozsannából lett összeállítva, az első ének a 221-es, amit bevonulás és felajánlás alatt éneklünk. Kezdősora Egybegyűltünk, ó nagy Isten. A 116-os számú ének lesz majd áldozás alatt, ez így kezdődik, imádlak nagy Istenség. S végül kivonulásra a 195-ös számú ének csendül fel, a te vagy földi éltünk vezércsillaga. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 221-es, a 116-os és a 195-ös. Imádkozzanak velünk!